Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Torockó és kétszer kell fel a nap. Ezek most a szlogenjeink, legalábbis a műsor egy részében, hogy pontosan miért is, azt hamarosan megtudják. Aztán elmegyünk még Kolozsvár környékére is, és hát mellette persze a Torockó környéki nagyon szép hegyeket is megnézzük, az Ordaskőre is felmegyünk, a Székelykőre is felmegyünk, aztán a Cseppkőbarlangok egyikébe is kirándulgatunk majd, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem! Az egyik fesztiválon, ami itt tényleg mindenkit megmozgat, hiszen az 1000 fő alatti lakosult település apja nagyja ilyenkor, az biztos, hogy ebben a fesztiválnak a lázában ég, és hát rengeteg vendég is érkezik ilyenkor. Nos, ennek a hangjait hallják, hiszen ezekben a pillanatokban éppen vonulnak a főtér felé a különböző népi együttesek, és azt gondolom, hogy tényleg nem mindennapi ez, és talán már hallatszik is az a nóta, az a hangulat, ami jellemzi ilyenkor Torockó környékét. Kolozsvártól nem messze vagyunk, sokan azt mondják, hogy ez a legszebb székelytelepülés, hát persze nyilván más székelytelepülés lakói vitatkozhatnának ezen, és az is biztos, hogy nagyon sok szép hely van erre felé, de kétségtelen, hogy a Székelykő lábánál édeni kis faluska valóban gyönyörű. Egyrészt nagyon kellemes a házatnak a sora, a szép fehér házatnak a sora, tehát hasonló építésű mindegyik. Persze azért, ami miatt ez történt, az egy negatív esemény, ugyanis egy nagy tűzvész elpusztította a házak jelentős részét, aztán egységes stílusban építették újjá, de ez annyira jól sikerült, hogy manapság már védettséget is élvez a belső fehérre vakolt házak sokasága. És hát az is biztos, hogy itt még élénkek a hagyományok, és ezt olyan szinten őrzik, hogy a dupla napfelkelte fesztivál, a Double Rise Fesztivál, az azt gondolom, hogy csak haba tortán, mert egyébként is gyakran hallani errefelé még magyar zenét, népzenét, néptáncosok is rendszeresen szórakoztatják a turistákat is, meg hát még élő hagyományként is jelen van például a népviselet. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg egy olyan helyről van szó, ami igazi gyöngyszem. Ha végig sétálunk a Meseszép utcán, akkor látni fogjuk, hogy valóban annyira kellemes a hangulat, akár fesztivál idején látogatunk ide, akár fesztiválon kívül, hogy valóban nagy élmény ez. És hát azt se felejtsük el, hogy a beszélgetés a helyiekkel, a szállásadókkal, vagy éppenséggel valamelyik szolgáltatóval szintén olyan, hogy elmesélik a hagyományaikat, az életüket, a történetüket. Hát persze azért van panasz is, mégpedig az, hogy sokan azért külföldre mennének dolgozni, nem biztos, hogy folytatni akarják mondjuk itt a helyi panziót, vagy bármi mást, de hát a fesztivál idején azért ezeket a busongásokat félreteszik, és örülnek az életnek, meg örülnek a vendégeknek. És hát a vendégek is örülnek persze annak, hogy itt lehetnek, hiszen itt az biztos, hogy jókat ehetnek, ihatnak, jókat szórakozhatnak, és hát rengeteg olyan elrendezvényen is részt vehetnek, ami úgy egyébként egy kicsit megmozgatja őket, hiszen tánctalálkozótól íjászatig hagyományőrző események sokasága várja a vendégeket a kétszeri napfelkeltem fesztiválon. De hogy miért is kétszeri napfelkeltem? Nos, azért, mert hogy a szlogenjük szerint Torockónál kétszer kell fel a nap, ami abból a szempontból végül is igaz, hogy egyszer fel kell, majd aztán eltűnik a nap a Székelykő mögött, az itteni nagyon szép egy mögött, és utána még egyszer fel kell. Tehát innen a kétszeri napfelkeltő nem csak legendája, hanem valósága is, úgyhogy ez a turisztikai elmondata Torockónak, ami Fehér megyében található, Kárpát-medencében, Erdélyben, Romániában. Sokan azt mondják, hogy itt szívből jön a vendéglátás. Az biztos, hogy volt egy olyan időszak, amikor szinte mindenki, aki tehette, panziót nyitott. Néha ezek a panziók olyanok, hogy hát ha a házigazda nem foglalkozik vele, akkor bizony nehezen működnek, tehát ott kell lenni folyamatosan, de hát ez talán természetes. Valaki azt mondja, hogy Torockó az egy isten, meg a két nap felkelte faluja, úgyhogy tényleg gyönyörű dolgokat mondanak és írnak Torockóról. és tapasztalhattuk, hogy ez valóban így van. Ugyanis amikor a helyekkel beszélgettem, akkor tényleg éreztem azt, hogy hát pillanatokon belül megnyílnak. Egy előadóként vettem részt egy olyan eseményen, amikor megjelentek a toroszkói idegenforgalom képviselői, az önkormányzat képviselői épp úgy, mint a helyi szolgáltatók, és számomra nagyon megható volt, hogy valóban egy olyan beszélgetésen, amin hárman vettünk részt, Hajnal Virág, Molnár Bánfi Kata és jó magam érdemesen tartottak minket arra, hogy valóban megosszák velünk bújukat, bajukat, problémáikat, és őszintén vallottak arról, hogy hát mi mindenben kellene nekik segítség, mi az, ami működik, mi az, ami esetleg változásra szorul, mi az, amiben tanácsot kérnek. Tehát tényleg szinte a legtöbb szálláshely szolgáltató eljött, és valóban érezhető volt, hogy ők akarnak tenni azért, hogy itt legyenek vendégek, legyenek turisták, de persze úgy akarnak tenni, hogy azért a hagyományok megmaradjanak. Ez nehéz kérdés. Láttuk azt már az igazán nagyoknál, Velencénél, Dubrovniknál, vagy éppenséggel Barcelonánál, hogy nehéz egyszerre vendégeket fogadni, és belőlük azért hasznot szerezni, és a másik oldalon pedig megőrizni olyannak a településünket, amilyen. Úgyhogy azért ez korán sem egyszerű dolog, de hát ilyenkor mindig felszoktam hozni mondjuk Zamárdi példáját, hogy itt is, amikor szavaztak arra, hogy legyen-e fesztivál, akkor a 80%-ok azt mondta, hogy igen, mert kellenek az idegenforgalmi bevételek, úgyhogy ebből a szempontból azért mindenképpen ez is egy érdekes adat, és hát Toroszkón is fontos nekik az, hogy jöjjenek a turisták. Persze megint más kérdés, hogy a turisták azok autóbusszal jöjjenek, autóval mennyi időt maradjanak, milyen szolgáltatást kapjanak, mi számukra az élmény. És hát erről jól beszélgettünk, azt gondolom, mert hoztam mindenféle külföldi példákat is, hogy hasonlódottságú településeken hogy működik. Hajnal Virág a közösségépítésben nagyon jó, és sokat segített, hogy hogyan működhet együtt ez a dolog, hogyan foghatnak össze a szolgáltatók. És hát Molnár Bánfi Kata pedig kommunikációból mesélt arról, hogy miként kell adott esetben egy egységes településképet létrehozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a toroszkói rendezvény már csak így a panelbeszélgetések meg a beszélgetések kapcsán is érdekes volt, de hát egy átlagos turista nyilván nem feltétlenül azt hallgatja meg, hogy az idegenforgalmi szolgáltatóknak éppen mit mondanak azok, akik ide érkeztek, hanem meg akarja nézni mondjuk a Székelykő csúcsait, hiszen Toroszkó, mint mondtam, egy tündéri kis székely település Kolozsvártól nem messze. Ha Budapestről indulunk ide, akkor érdemes úgy jönni, hogy a Lenti úton, tehát Arad felé, Arad-Déva, és így végig az autópályán, aztán visszafelé pedig a másik úton, és Nagyvárad felé. Mert hogy így is navigációs rendszer először ki fogja érni, hogy 5 óra 45 perc, ami hát szinte fizikai képtelenség, de azért olyan 6,5-7 órán belül biztos, hogy meg tudjuk tenni ezt az utat. Visszafelé pedig szintén, ott akár gyorsabban is meg tudjuk tenni mondjuk olyan 6 óra néhány perc alatt, de általában inkább 7 óra lesz. Azért érdemes a másik irányba visszafelé jönni, mert még odafelé 20-25 perc átlagosan, amíg átmenjünk a határon, visszafelé Nagylaknál minimum 1 óra a várakozás tapasztalatom alapján, de valamikor 2,5-3 órára is nő ez, fél óránál kevesebb pedig még sose volt az elmúlt időszakban. Ennek nem az az oka, hogy ne dolgoznának jól a magyar határőrök, vagy a magyar vámosok, hiszen most még ugye nem Schengen tagja Románia, emiatt elég komoly ellenőrzés van a határon, de olyan ellenőrzés, ami azért szükséges, és hát sokszor az ellenőrzés az adott esetben olyan, hogy hát nyilván látja az illetőn, hogy valószínűleg nem visz különösebb dolgokat, meg látja azt, hogy valószínűleg nincsen ezzel probléma, tehát nyilván megvan a rutinja a rendvédelmi szerveknek, megvan a sebességük is. Én azt mondom, hogy jól dolgoznak mind a magyar határőrök, mind pedig a román határőrök. Nem azért van a dugó, azért van a dugó, mert egész egyszerűen ennyi átvelesztő kapu kevés ekkora forgalomra, tehát minimum 6, maximum 12 kellene még. És van is hely egyébként erre, hiszen ahol most a kamionok parkolnak, ott ezeket meg lehetne csinálni. De megértem természetesen azt is, hogy ki sem mondtuk, de hát várjuk azt, hogy csatlakozzon a Schengeni övezethez, talán éppen akkor, amikor Magyarország EU elnöksége zajlik, Románia, és akkor már nem lesz erre az egészre szükség, tehát valószínűleg ez a beruházás feleslegesnek tűnik, mert mire elkészülni, addigra már okafogyottá válik. Hát emiatt viszont nagyon nagy dugó, és hát megértem azt, hogy oké, akkor nem tudunk más csinálni, mint hogy remélhetőleg minél kevesebb ideig várunk és rostokolunk nagylaknál, de az is biztos, hogy hát ez a minimum egy óra, maximum pedig szinte a csillagos ég, ez azért elveszi a kedvét az embernek attól, hogy ezen a határátkelő helyen jöjjön visszafelé, ezért lehet, hogy gyorsabb, egyszerűbb kerülni mondjuk Nagyvárad felé. Hozzáteszem, én azért az utóbbi időben nagyon sokszor jöttem ezen a határszakaszon át, mondom, minimum alsó hangon egy órát kellett várni, de inkább többet, viszont volt kedves barátom, aki elmondta, hogy ők átjutottak 35-40 perc alatt. Tehát azért erre is van példa. Nyilván az én utazásaim azok nem azt jelentik, hogy ez egy reprezentatív minta lenne, de olyanról még nem hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy hát 10 perc és akkor át is mentem. Tehát nagyon hosszú sorok szoktak kialakulni itt ezen a határszakaszon, amikor Magyarországra vissza akarunk jönni. De hát Torockót meg lehet úgy látogatni, hogy az alsó úton oda megyünk, aztán a felső úton visszajövünk, tehát azért ez nem egy lehetetlen dolog. És ha visszafelé jövünk az autópályán, akkor pedig az biztos, hogy ha ügyesek vagyunk, és egy kicsit kevésbé gátlásosak, akkor nyilván még hamarabb átjuthatunk, tehát azért ahhoz edzetnek kell lenni. Az autóbuszosok közül, a kis autóbuszosok közül sokan megcsinálják, hogy hát itt már ilyenkor mindenki beáll a leálló sávba visszafelé, és akkor ott vadul tülkölve próbálnak előre vergődni, aztán ott hirtelen beállnak a buszos sávba, jobbra csapják a kormány, balra csapják a kormány. Tehát amit így megszoktunk a romániai utakon, azt most fokozottabban érvényesítve, hát valahogy át lehet vergődni. De térjünk vissza Torockóra, hiszen mindez megéri, ha eljutunk Torockóra, és látjuk az itteni csodákat, mert hogy a két nap felkelte az valóban érdekes és szép látvány, hogyha reggel felkelünk. Ha fesztiválozunk is, akkor meg fergeteges koncertek vannak, népi együttesek és sok egyéb izgalmas program. Egy helybeli mondás szerint, aki életében legalább egyszer nem mássza meg a Székelykő csúcsát, az úgy hal meg, hogy soha nem tudta meg az élete értelmét. Hát, hogyha megmászok, akkor nem tudom, hogy mennyiben ismerjük meg az élet értelmét. Minden esetre érdekes ez a természeti jelenség, és hát valóban nagyon szép, hogy az első nap felkeltét követően a nap elbújik a sziklás csúcsok mögé, és kicsivel később újra feltűnik, hogy ismét, és aztán ténylegesen felkeljen, és beragyogja sugaraival a völgyet. Torockon nagyon sok fogadó van, talán 40 is, vagy még több, és azt gondolom, hogy bőven van miből válogatni, hogyha valaki ide látogat, és bőven van gasztronómia is. Egyébként, amikor ott jártunk, akkor borkóstoló volt, meg sajtkóstoló. A torockói sajt olyan finom, hogy még példának is felhoztam, hogy érdemes lehet ezzel foglalkozni, hiszen mindenkinek lényeges az, hogyha megérkezünk valahova, akkor ott mit teszünk, és az biztos, hogy itt nagyon finom sajtokat készítenek, meg hát Torockónak egyébként is minden adottsága megvan hozzá, hogy sikeresen megvalósítsák az idegenforgalmi elképzeléseket. Nem csak a Székelykő van egyébként errefelé, hanem az Ordaskő is, hiszen a Székelykő és az Ordaskő sziklája által közrezárt katlanban vagyunk lényegében, és hát a Székelykő az, amíg így tényleg uralja a látványt, a látképet. Amíg odajövünk, addig is nagyon érdekes a terep. Ugye Nagyenyeden is átjövünk, ott láthatjuk a kis várat, ami nem is olyan kicsi, előtte pedig még sok-sok izgalmas dolgot, és bőven van errefelé is látnivaló. A tatárjárás után egyébként az ideköltözött székelyek mellé németeket is betelepítettek, és ők voltak azok, akik a vassal elkezdtek dolgozni. Úgyhogy a település lett az erdélyi vasgyártás egyik központja, és hát állítólag a név is innen ered, a vasról, a vasból kapta az elnevezést. Aztán a szászok meglehetősen hamar megtanultak magyarul, és hát elmagyarosodtak, úgyhogy a falu lakói többségében most is főként magyarok. Van egy nagyon szép unitárius templom, a főtér közepén áll, és egy fal is körülveszi. A 18. századi épületet belül nagyon érdekes kézi munkák is díszítik. A látványosságok közé tartozik még egy vízimalom is, és a főtéren megvan az úgynevezett vajor, ez a forrás táplálta vízmedence. Mi is mellette ittuk a kávét, és figyeltük a felvonulást, meg ettük a finom kis helyi chipseket, és ugyancsak a főtéren találunk még sok minden mást, mindenféle kiülős éttermet, meg a Néprajzi Múzeumot, a legizgalmasabb látnivalók, a kézzel festett bútorok, de van mindenféle népviselet is, a torockói népművészet különböző alkotásai. És hát megnézhetjük azt is, hogy milyen tárgyakat használtak egykoron a vasgyártáshoz. Ezekről még fotók is készültek, már a későbbi időszakban természetesen. Állítólag Toroszkon található a legrégebbi magyar faház, 1668-ból. Ekkor építették ezt a faházat, és vörösre van festve az ablak kerete mindegyik helyen, mégpedig azért, mert hogy 1702-ben az osztrákok megpróbálták a települést elfoglalni, megbüntetni, minden esetre tiltakozásul állítólag évtizedekig vörösre festették a helyiek az ablak kereteket. Amikor fesztiválra érkezünk, akkor lényegében szinte mindenhol kürtös kalácsárussal, sajtárussal, szuvenírárussal találkozhatunk, és most már úgy csinálták meg a fesztivált, ugye ezt a Double Rise fesztivált, hogy a település határában vannak a nagyobb koncertek, itt a fiatalok esténként nagyokat buliznak, a település belseje meg egyfajta élő skanzen, itt vannak a felvonulások, a néptáncosok itt lépnek fel, itt van a Tóbiás ház, ahol a beszélgetéseket és a különböző egyéb programokat is tartották, és a szuvenírboltokat is ilyenkor még hosszabb ideig is nyitva tartják, mert hogy a főtér házainak jelentős részében szuvenírbolt van, vagy kocsma, vagy kiülősétterem, nagyon sok kiadószoba van, ahol nem éppen panzió van, ott is szobát külön ki tudunk venni, és hát ezekről azért a táblák alapján tudunk tájékozódni, bár biztos, hogy jó lenne mondjuk akár egy internetes oldal is erről, vagy bármi más. A főtértől délre építettek egy nagy ortodox templomot is, úgyhogy ezt is azért meg lehet nézni, ez is itt van. A faluból sziklás, de meredek ösvényen megmászható a székelykő, ami 1128 méter magas, és azt mondják, hogy amikor esik az eső, akkor nem érdemes útnak indulni, mert azért veszélyes, de jó időben, pláne kísérővel azért megmászható. 1999-ben Toroszkó Európa-Nosztra-díjat kapott a kulturális örökség megőrzéséért. Ida néni magánmúzeuma még a látványosságok közé tartozik, de szerintem a legjobb a főtéren inni egy jó kis kávét. Mi is ezt tettük, megnézni a vajort, ami eredetileg fából, ma ugye betonból épült medencécske a templomtéren, amely a tilalmasról lefolyó patak vizét felfogva nagyon hangulatos vízfelületet alkot, és érdekes az, hogy láttuk azt is, hogy az egyik helyi asszony bizony itt mosott, és valóban a mosásra is használják még a helybeliek, és valóban élő ez a dolog is. Tehát mondom, az egész Toroszkóban az a jó, hogy ezek a hagyományok még a mai napig úgy figyelhetők meg, hogy nem csak a turisták kedvéért csinálnak valamit, mint mondjuk, ahogy Tunéziában láttam, hogy a berber asszonyokat szárították a gyíkot, és aztán utána hazavitték, mert másnap vissza kell rakni a szárított gyíkot száradni, de igazából hát az csak látványosság. Itt azért élő maga az egész történet, és valóban ez egy fantasztikus dolog, csak hát persze nyilván úgy kell turizmust csinálni, hogy meg is maradjon ez, és élő és élhető legyen, és hát a fiataloknak is legyen valamilyen alternatíva, hogy ők akkor mit fognak csinálni, hogyha ezt máshogy akarják majd megélni. De nyilván fontos az, hogy magyarul élik ezt meg, és hát azért azt gondolom, hogy a magyarság és a kultúrkincs megőrzése mindenképpen egy fontos szempont. A környék hegyei Fasércben gazdag kőzeteket rejtenek a mai napig, és a Fasércet a helyben törték, olvasztották, kovácsolták, és a nyers, még megmunkálatlan cipóformájú vasolvadékot vaskenyérnek hívták, és vasvágó fejszével vágták különböző darabokra. Nagyon jól csinálták ezt, úgyhogy már az 1600-as években is ismert volt Toroszkó az itteni kovácsokról, az itteni lakatosokról, mert hogy készült itt ekevas, kasza, kapa, ablakrács, kard, puska, vasedények. A toroszkói vasedény rendkívül érdekes és fontos termék volt, és toroszkói toronyóráról is írnak a feljegyzések. A kereskedelemnek, a vasércbányászatnak, a vastárgyak megalkotásának köszönhetően a település már viszonylag korán polgárosodott és ismert lett, és aztán a 1870-ben lett az a tragédia, amikor kipattant egy szikra, vagy egy forró fémolvadék okozta a tüzet, ki tudja. Minden esetre a lakóházak nagyrészt gerendából épültek korábban, fazsindejes háztetőkkel, és állandó veszélyforrást jelentett ugye a vasolvasztó tűz, és hát volt is egy hatalmas tűzvész 1870-ben, és a háztetőket mind-mind elemésztette ez a tűz. Olyan nagy lett a kár, hogy teljesen újjá kellett építeni lényegében Toroszkó házait, és ekkor készültek 100 mintára az ikonikus fehér kő lakóházak, amelyek most tényleg ennyire védettek, és hát az arculatot meg is határozzák. De a gerendaházakból is megmaradt, mint említettem, 1668, még a dátum is olvasható a legrégebbi magyar, vagy a történelmi Magyarország legrégebbi faháza, talán ez így még pontosabb. A toroszkói hímzés, a toroszkói szőttesek még olyanok, hogy érdemes ezeket mindenképpen megnézni, akár egy kisebb darabot meg is vásárolhatunk, bár hozzáteszem, ezt a feleségem azt mondaná erre, hogy hát igazából majd ő meghatározza a lakás arculatát, de én szeretek mindenhonnan valami apróságot azért hazahozni. Ha a Torockon több napot eltöltünk, akkor nem csak a házakban gyönyörködhetünk, meg a Székelykő környékére kirándulhatunk, hanem felkapaszkodhatunk az Ordaskőre is, ez 1250 méteres csúcs, és cseppkőbarlangot is megnézhetünk, a Bedellői cseppkőbarlangig el tudunk gyalogolni, de hogyha idejövünk, akkor azért azt már komolyabban meg kell tervezni. De lehet egyébként barlangászni, a szolsvai búvópatak barlangját is meg lehet nézni, vannak vízesések, víznyelők, sok minden más, tehát tényleg lehet túrázni. Érdekes az, hogy messzeföldről is jönnek azért ide turisták, mesélték a turisztikai fórumon nekünk, hogy Amerikából is jöttek, és hát az volt a kérésük, hogy egy tehénnel szerettek volna szelfizni, és hát szereztek nekik tehenet, és akkor erre mondtuk, hogy igazából, hogyha önmagukat adják a helybeliek, már az nevezetesség és az érdekesség, hiszen egy turistának tényleg az a célja, hogy megismerje, hogy miként élnek a helyiek, a helyi kultúra vajon mit is jelent, és lehet, hogy nekik ez mindennapos, hogy mondjuk a központi víznyelőben mossák a ruhát, de egy turistának zseniális fotótéma. Torockon, mint említettem, találunk vendégházakat, ilyen is, olyan is van közöttük, van egészen kiváló, és van olyan is, ahol azt mondom, hogy még van hova fejlődni, de az biztos, hogy jó kiinduló pont, mert lehet innen aztán tovább menni kirándulgatni, például a Tordai hasadékot is meg lehet nézni, akár azt is megtehetjük, hogy innen megyünk, és utána Kolozsvárra ellátogatunk, mert hát azért olcsóbb itt megszállni, mint mondjuk Kolozsvárot, és a Tordai sóbánya is nagyon érdekes, ez egy igazi csodás mesés világ, tehát ezt is érdemes megnézni. És hát vannak nagyon jó kísérők, nagyon jó idegenvezetők, ahol tényleg sokat tanulhatunk tőlük, de ha csak így ide eljövünk, és mondjuk leparkolunk valahol, és az egyik panzióban megszállunk, és eltöltünk néhány napot, tehát az is felejtetlen élményt jelenthet. Hallhatták azért, hogy valóban itt a népzene, a különböző néptáncosok felvonulása rendkívül izgalmas lehet a turistáknak és a vendégeknek, és hát azért olyankor is megnézhetjük mondjuk a helyi népviseletet az itteni kis félig meddig magánmúzeumban, amikor nincsen kétszeri napfelkelte fesztivál, és hát a kétszeri napfelkeltét is láthatjuk, egyszer, amikor felkel a nap, egyszer, amikor elbújik a Székelykő csúcsai mögött, majd még egyszer felkel, és hát gyönyörködhetünk a tájba, csörgedezők és patakokat képzeljenek el, mesebeli környékhez, a réti virágok még augusztusban bizony illatoznak, és ott pompáznak mindenhol, gyümölcsárusok az útszélén, akik az erdei gyümölcsöket, a vadgyümölcsöket összeszedik, úgyhogy tényleg mesebeli helyez, és azt mondják, hogy a székely települések közül talán Torockó az egyik legszebb. Nyilván ezen lehet vitatkozni, de az kétségtelen, hogy tényleg a gazdag népviselete, a hímzései, a bútorfestészete az egyedülálló és turisztikai szempontból rendkívül vonzó helyé teszi Torockót. Torockó és a szomszédos Torockó-Szentgyörgy valószínűleg a tordai királyi ispánság által alapított hely, de az biztos, hogy manapság a turisták azok, akik azért sokat jelentenek a helyiek életében. Persze még mindig a mezőgazdaság az, ami leginkább jellemzi az itteni életet, meg hát mondták, hogy hát igen, jönnek a turisták, július-augusztus nagyon jó, szeptember is, talán még október is, hát aztán utána télen meg már nem jönnek, de hát télen meg a mezőgazdasági munkák sem voltak régen olyan intenzívek, úgyhogy azért ez egy természetes dolog, de az biztos, hogy amikor meg jönnek a turisták, akkor ők csodát kapnak, tényleg rendkívül vendégszerető környék ez, és az egykor mozgalmas életű bányaváros, nem mondom azt, hogy csendes falu, de mindenképpen izgalmas falu azért, mert néha csendes, néha meg élettel teli, például itt a Davy Rice Fesztivál idején. Torockó a Kárpát-medence legépebben, és azt mondják, hogy leghitelesebben fennmaradt népi építészeti együttese. 138 hagyományos házból álló népi építészeti együttes ez, és az itt sétálgató vendég azt mondja, hogy hát igen, ez valóban nagyon szép, ahogy a fehér házak egymás mellett sorakoznak, és a háttérben pedig ott magasodik a székelykő. A rendszerváltás környékén jártam én először ezen a területen, még egyetemista voltam, és egy kedves barátom az tényleg megmutatta, hogy hát ide ki lehet jönni, csak nagyon kell vigyázni, és mindig hozni kell konzerveket szegényeknek. Hát akkor még ugye a Ceausescu rendszer volt, és utána a forradalmat követően pedig hát már az ide kijárás az tényleg egy hagyomány volt a körünkben, és volt egy autóbusszal, mentünk Kolozsvárra, aztán itt bebarangoltuk a vidéket. Tordától és Nagyanyedtől nagyjából 25 kilométerre van Torockó, a legnyugatibb székely település. Nagyanyedről csak annyit, hogy most éppen csinálják itt az utakat a település határain belül, és a piros lámpánál néha hosszú perceket kellett rostokolni, utána pedig hát úgy kellett haladni, hogy ha valaki nem terepjáróval teszi meg ezt az utat, hanem alacsony építésű autóval, akkor azt gondolom, hogy elsírja magát menet közben. De azzal együtt is nézzük a jó oldalát, hamarosan új út lesz már Nagyenyedtől Torockóig is, a nagyenyedi határig legalábbis biztosan. Manapság nagyjából 600-an laknak a faluban, de a turisták miatt ezt mindig egy kicsit többnek érezzük. Nagyon sok turista csak 1-2 órát marad itt, esetleg egy éjszakát eltölt, pedig bőven van lehetőség a környéket felfedezni, hogyha esetleg 2-3 vagy még több éjszakát itt eltöltünk. Egy az Isten, ugye a Jókai regényt ismerik, és itt is Torockó a híres regényének a helyszíne, és hát Jókai Mór is egy éjszakán át élvezte az itteniek vendégszeretetét, mégis Torockót választotta Egy az Isten című regényének a helyszínéül, és saját alapítású iskola is volt itt, gazdagok voltak az itt lakók, és jártak ide Erdély több mint 200 településéről diákok. A vasipar a II. Világháború után gyakorlatilag minimális lett, megszűnt, hiszen hiába voltak magas minőségűek a gyönyörűen kovácsolt termékek. A vajdahunyadi vasmű annyi vasat termelt, hogy hát gyakorlatilag nem tudtak vele versenyezni, és nagyon sokan elvándoroltak, az egykor gazdag település elszegényedett. Aztán a turizmus egy picit azért segített a dologon. Vannak olyanok, akik átörökítik a fogadó üzemeltetését, vannak olyanok, akik meg azért mégiscsak külföldön próbálnának inkább munkát. Nagyon sokat beszélgettünk erről az egyik előadásom. Molnár Bánfi Kata, Hajnal Virág és jó magam egy kis beszélgetést tartottunk a helyi idegenforgalmi vállalkozókkal közösen arról, hogy hát a torockói turizmusnak vajon milyen lehetőségei vannak még, mert hogy a településnek nagyon jók az adottságai, úgyhogy az biztos, hogy sok mindent lehetne csinálni, meg lehet csinálni. Persze azért nehéz a dolog, mert hogy ahhoz, hogy megőrizzék az élő hagyományokat, ezt a fajta kultúrát, hát ahhoz persze szándék is kell, meg az is, hogy azért a turizmus ezt ne forgassa fel fenekestül. A torockói gyerekeket egyébként a mai napig úgy tanítják, hogy hát értékeljék a gyökereiket, a kultúrájukat, a történelmüket, és ezért ez is fontos, azt gondolom. Sokan azt mondják, hogy azért igazi székely magyar település Torockó, mert hogy a házak teteje piros, a fala fehér, az ablakok meg zöldek, úgyhogy így kijön a piros-fehér-zöld. Persze a turisztikai látványosságok mellett azért a kultúrkincs megcsodálása mellett bőven van lehetőségünk arra, hogy a környéket is felfedezzük, és ne csak hegyi túrákat tegyünk, hanem sok minden mást is megnézzünk. Nagyjából végig gondoltam, amikor itt Torockon üldögéltem, és kávézgattunk, hogy mi mindent lehetne csinálni, és hány napot lehetne itt eltölteni, és hát egy hétre való pillanatokon belül összejött. Még akkor is, hogyha nem jó az idő, akkor is azért bőven van mit csinálni. A sziklasírok is érdekesek, mert hogy az unitárius torockójak sajátos temetkezési szokása ez a sziklasír, miszerint a családok a sziklába vájt sírboltokba temetkeztek. A temető egyébként Torockó Szentgyörgy irányában a Merelek domboldalon található, úgyhogy ez is meglehetősen érdekes. A malom pedig a falu központjában van, és 1752-ben épült. A torockói várat sokan megnézik, a 13. században épült várnak a romjait láthatjuk a közelben. A bedellői cseppkőbarlang pedig 8 kilométerre van innen, 185 méter hosszú ez a barlang, a torockói hegység ismert cseppkőbarlangja. A felső piac soron sorakoznak Torockó legmódosabb családjainak a lakóépületei, az egykori vaskereskedők, meg vasváltók, meg verős gazdák házai, és a szemben lévő résznél pedig van az alsó piacsor. Az alsó piacsoron laktak a szerényebb, de azért mégiscsak egy picit tehetősebb rétegnek a családjai, ugye a hidegkovácsok például. Hát itt aztán tényleg kovácsoltvas tartozékokban igen gazdag házak állnak. Tehát ugye van a felső piacsor, meg az alsó piacsor, és aztán az alsó piacsor északi meghosszabbítása az Alsó utca. Ennek a leágazása pedig a Puskás utca, mert hogy itt voltak a fegyverkovácsok, akik puskákat kovácsoltak. A felső piacsor déli részén folytatódik, és lényegében az a Szentgyörgyi utca, itt meg a földművesek házai voltak. Úgyhogy a különböző utcákban más és más foglalkozást űzők laktak. Ez is érdekes. A legmagasabban fekvő részeken pedig a bányász családok laktak, és az ő telkeik itt voltak. Az alsó és felső Kővár utcán, meg a verős gazdák házai, és mellette a földművesek házai is helyet kaptak, hát itt azért már voltak vegyülések is, és az alsó Kővár utca folytatása volt az úgynevezett cigánysor, és itt a cigánykovácsok kunyhói álltak, nagyon nehéz, kemény kohómunkát végeztek ők. Meséltem már arról, hogy Torockó legjelentősebb látnivalói közé tartozik. Torockó főterén a piactéren található unitárius erődtemplom és iskola, és az unitárius vallásról is már sokat meséltem. A torockóiak János Zsigmond fejedelem uralkodása alatt 1568 után tértek át az unitárius hitre, aztán el sem hagyták többé. A torockói unitárius templom jelenlegi formáját azt 1796 és 1802 között nyerte el. A tornyot azért még egyszer átépítették később a rostílusban az 1800-as évek elején. Érdekes, hogy háromszor is átépítették a tornyot, egyre magasabb lett. Ezt onnan tudjuk, hogy a toronyban mindig beírták a feliratot is. 1670, aztán 1752, és aztán utoljára az 1828-as feliratot. Három különböző méretű harang van a toronyban, és egy ma is működő toronyóra is. A templomot egy erős várfal veszi körül, és vannak nagyon szép aranyozott ezüstből készült kegytárgyak is itt. A 18. században nőneveldét alapítottak itt, de a település diákja vagy szülötte volt püspök is, újságíró is, történész is, úgyhogy a torockói iskola tényleg híres volt. Meséltem már a mai műsorban, hogy a Vajor mellett üldögéltünk és kávézgattunk. Nos, a Vajor, ez egy német eredetű szó, ugye a Weyer szóból származik, ez tavacskát jelent, mert hogy a forrás táplálta vájú, lényegében ez a Vajor, eredetileg fából készült, aztán utána betonból kiöntötték, és az állatokat itatják itt, meg ruhát is mosnak, de mondom, saját szememmel láttuk azt, hogy itt most az egyik helyi asszony a ruháját, vagy pedig hát valamilyen szőttest, és aztán továbbállt. A vize egy 400 éves vezetéken érkezik a tilalmas oldalából. Egyébként iható a forrásvize, azt mondják. Van egy kikövezett keskeny sikátor, a kőfalak és a kerítések között húzódva a felső piacsort az Új utcával köti ez össze. A sikátorból aztán az Új utcába érünk ki, és ott rájuk a falu legöregebb házát. Van egy nagy polgári épület, még a főtér nagyon szép háza, és ez egy kulturális központ működött, itt Dunaháznak nevezik, mert hogy a Duna Televízió vezetősége választotta ki még kulturális központ kialakítására. A Kis Szent Teréz gyermekotthon épülete is kívülről is látványos, tehát belülről pedig fontos tevékenységet látnak itt el. Bármint említettem, a falu áttérte az unitárius vallásra, találunk azért itt református templomot. Amikor megérkezünk, akkor látni fogjuk ugye az ortodox templomot is, és van katolikus kápolna is. A kápolnához boltívvel csatlakozó kriptában van eltemetve Torockai István, Rákóczi Ferenc tábornoka. Torockóról érdemes sétát tenni Torockó-Szentgyörgyre. Itt találjuk a torockai Rudnyánszki kúriát, és az itteni unitárius templom mellett református templom is van, a katolikus kápolnát is megnézhetjük, és itt találjuk Balázs Janó szoborkertjét. Balázs Janó szobrászművész és kerámia művész volt, aki a feleségével, Székely Ilonával együtt egy csodás sziklakertet álmodott meg és alakított ki. Előzetes bejelentkezéssel lehet ezt látogatni. A Székelykő meg az Ordaskő mellett a Bereskő 1285 méter magas csúcsát is meghódíthatjuk. Vannak könnyebb, nehezebb, meg igen nehéz túrák is, úgyhogy sok mindenből lehet válogatni. A szilas patak vizesése pedig olyan, hogyha csapadékosabb az idő, akkor rendkívül látványos. A Székelykő oldalában találunk egy üreget is, ez a kőlyuk. Ez egy bazilika-szerű sziklaterem, ahonnan szép kilátás nyílik a völgyre. Ha pedig csak kellemes kis sétára vágyunk, akkor a Kiskőre érdemes elmenni. A Székelykő északi lábánál található, és a tetejéről tényleg gyönyörű a kilátás. A Tordai hasadék pedig szerintem minden kedves hallgató számára ismert, hiszen fantasztikus szoros természetvédelmi terület, a Hesdát-patak munkája nyomán alakult ki 150 millió év alatt, vagy pedig hát ha igaz a legenda, akkor tudjuk jól a Tordai hasadék legendáját. 60 barlang található itt, 1000 növény és állat, meg pillangófaj kap itt otthont, és a Tordai hasadék barlangai nagyon sokszor menedéket nyújtottak a környék lakosainak. Nagyenyed pedig olyan, hogy szerintem mindenképpen érdemes legalább a vár mellett megállni. Nagyon szépen megcsinálták. Amikor a múlt héten kint voltunk a fesztiválon, akkor innen volt egy bejelentkezésem a nagyenyedi vár melletti kis virágos részről, és tényleg pazarul összerakták. Egyébként Betlen Gábor kollégium, ugye Nagyenyed ad otthont neki, Erdély első egyetemeként 1622-ben alapította Betlen Gábor, és hát szerintem Nagyenyed központja egy sétát mindenképpen megér, de akár kerékpárral is el lehet idejönni. Hogyha valaki Torockónál megszáll egy fogadóban például, lehet raftingolni is, és a rafting túrák már egészen kis gyerekekkel is megejthetők. Hát persze relatív, hogy mi az egészen kicsi, minden esetre van könnyű túra is, és 4 óra alatt így lehet evezgetni, meg hát vannak közepes túra lehetőségek is, hogyha valaki azt szereti, hogyha azért az adrenalin szintje jobban megemelkedik. Ha pedig nagyvárosi légkörre vágyunk, akkor elmehetünk egészen Kolozsvárig, és megnézhetjük az itteni csodákat. Nagyon sok kellemes éttermet, cukrászdát nyitottak Kolozsvár főteréhez közel. Itt aztán tényleg egymást érik a gasztrocentrumok. Igazi egyetemi város. Szeptembertől tényleg élettel teli mindegyik utca. Megcsodálhatjuk a Mátyás szobrot. Bemehetünk a templomba, és elmerenkedünk a régi dolgokon, és ajánlom mindenkinek, hogy a házsongárdi temetőbe látogasson el, akárhányszor erre járok, nekem mindig megható élmény megnézni a híres szülötteink sírját. Lehet a bejáratnál térképet kapni, és azon rajta van, hogy melyik híresség sírja, hol található. De hát sok minden más is lehet csinálni Kolozsváron, de azt gondolom, hogy ez külön műsort is megér, mert itt akár egy hetet is úgy eltölthetünk, hogy egymás után nézzük meg az izgalmasabbnál izgalmasabb nevezetességeket. A kolozsvári magyar napok szerintem már olyan szintű esemény sorozat, hogy igencsak kinőtte magát, hogy ha valaki ide ellátogat, akkor azt se gondolom, hogy megbánja majd. Hölgyeim és uraim, a végére pedig ígértem egy izgalmas kis gasztro részt, és ez persze nem maradhat el. Amikor Erdélybe megyek, akkor mindig szólnak a kedves barátaim, hogy hát vigyek lekvárt, meg fenyőrügyszörpöt, meg mindenféle izgalmas kis erdei gyümölcsöt, hiszen az útszélén mindenhol árusítanak ilyeneket. A lekvárokból pedig az egyik jobb, mint a másik, hiszen van szilva lekvár, ribizli lekvár, áfonya lekvár, ribizli kocsonya, ilyeneket is lehet kapni. De Torockó környékén vannak speciális helyi ízek, van a torockói sajt, bár Torockó-Szentgyörgy környékén van főleg a keletje ennek, és hát itt is árulnak nagyon sokat, de Torockón is nagyon finom sajtokat kóstoltam, úgyhogy a torockói sajt tényleg már-már komoly nevet is szerzett magának. És hát vannak olyan vendégházak, ahol félpanzió nincs ugyan, de csinálnak például kis kosárkát, amikor elindulunk kirándulgatni. Ilyen mondjuk a Hársfa vendégház is, amelyik esetében a házigazda összerak nekünk egy olyan kis csomagot, amiben van egy kis burduftúró, van házi füstölt kolbász, szalámi, szalonna, tepertő, főtt házi tojás és torockói sajt, torockó-szentgyörgyi sajt, kenyér, zöldségek, lekvár, és ezt a szép kis kosarat aztán elvihetjük magunkkal, és falatozhatunk a kiránduláskor, vagy hogyha nem megyünk túlságosan messze, akkor akár a szobában is. De vannak még helyi specialitások azért Torockó környékén. Ilyen például a hamuzsák, ami valóban egyedi specialitás, mert hogy diós habbal töltött kis zsákocskákat képzeljenek el, és az ünnepek és az esküvőknek is hagyományos süteményei ezek, és nagyon-nagyon finomak. De hamuzsákon kívül ismert a torockói somodi kalács. Ez azt mondják, hogy a torockói gasztronómia ékessége, mert hogy fahéjas vajjal készítik, hajtogatott és megvajozva kisütött tésztalapból készül, és aztán járai agyagedényben, sütőkemencében sütik, úgyhogy nagyon-nagyon finom, érdemes ezt mindenképpen kipróbálni, szerintem, hogyha valaki erre jár. De falatozhatunk akár havasi kiflit is, ez azért sokfelé kapható, ugye ez a klasszikus dióval töltött kis kifli, lekvárral is néhány helyen megtöltik, nagyon-nagyon finom. A Kossuth kiflit pedig Pozsonyból ismerhetjük már, félhold alakú süteményről van szó, ami hát valójában nem is kifli, mert hogy dió van benne, porcukor, meg mandula is, és piskóta tésztával készül, de itt nagyon jól meg tudják csinálni. Aztán persze borozhatunk, pálinkázhatunk, azt gondolom, hogy egy torockói látogatás pálinka nélkül nehezen elképzelhető, még hogyha nem iszunk sűrűn, akkor is azt mondják, hogy a gyógyító hatás miatt, vagy a barátság miatt egy kicsit azért meg kell kóstolni, meg azért, hogy a vérszegénységre, meg akár az érelmezesedés ellen is jó legyen, úgyhogy sok mindenre jó a pálinka, meg hát sok mindenre jó a fekete ribizli is, a C-vitamin tartalma miatt az immunrendszert is erősíti, és hát még akár fekete ribizli bort is lehet kapni Torockó környékén, néhány helyen készítik. Ha pedig egy kicsit még a süteményekre visszatérünk, akkor a darásfészek is kapható itt. Ez nem csak Torockó környékén népszerű, hanem Erdélyben nagyon sok helyen. Eredetileg cukros vajjal kenik meg a tésztát, de vaníliával, dióval, kakaóval, kókusszal egyaránt csinálják, és nagyon finom, puha sütemény. A reggelire is, ha elfogyasztjuk, akkor tökéletes, és ezt meg is tehetjük itt Torockó környékén. Amikor pedig elindulunk hazafelé, akkor érdemes lekvárt, szörpöt, erdélygyümölcsöt magunkkal vinni, meg jó kis süteményt, és persze rengeteg sok élményt. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok Önöknek, és mindenképpen jó kirándulásokat, akár Torockóra, akár máshová.